Jó reggelt kívánok mindenkinek, és jó egészséget. Köszönöm a meghívást. Nehéz a téma, évezredes. Én a bevezető részben azt a elmúlt 53 évet szeretném nagyon gyorsan végigfutni, amit genetika forradalmának nevezünk. Ugyanis 1953 volt az az év, amikor két ember, mindig elönt a sárga irítség, mert az egyik az 26 éves volt, ez volt James Watson, és Frederick Crick, tulajdonképpen igazából kutatásokat nem is végezve, hanem a meglévő ismeret anyag alapján leültek, és próbálták az akkor már ismert genetikai anyagnak, a DNS-nek a szerkezetét megfejteni. És nem csináltak más, mint hogy fabrikáltak egy modellt, és második nekifutásra ez a modell sikerült, és kiderült, hogy ezzel megfejtették az öröklődés alapvető titkát, hogy abból a genetikai tervrajzból hogy lesz fehérje, és a fehérjék hogy határozzák meg a mi tulajdonságainkat. Hát ugye ez 53 volt, 62-ben kaptak érte Nobel-díjat, kicsit kellett rá várni. A következő ábra ugye azt szeretné érzékeltetni, hogy ami ott fönt ugye a sejtmag, azt nagyon régóta tudtuk, már több mint 100 éve, hogy a sejtmagban vannak azok a színes testek, a kromoszómák, amiben az örökletes anyag gének formájában bent foglaltatik. Meg kell mondanom, sokáig mi azt hittük, hogy ezek a gének ilyen kis gömböcskék, és tulajdonképpen mindig egy pár az, amely meghatároz egy tulajdonságot, és akkor 1953-ban bebizonyították, hogy ez nem így van, hanem tulajdonképpen a kromoszomákon végig egy ilyen óriás molekula, 2 méter hosszú, azért mutogatom, ez a DNS, amely hordozza azt a genetikai információt, amit a fogantatáskor tulajdonképpen a szüleinktől örökölt gének alapján kialakul bennünk, és kiderül, hogy a genetika zseniálisan egyszerű. Összesen 4 betű van, ott tetszenek fönt látni az adenin, timin, a guanin és citozinnak megfelelő rövidítéseket mondom, és az is kiderült, hogy tulajdonképpen a genetika nyelvezete borzasztó egyszerű, mert minden szó 3 betűből áll, és tulajdonképpen ezekből a szavakból összeadódó mondat a gén, amely meghatározza egy fehérje molekula szerkezetét. Ugyanis mindig az a 3-3 betű eldönti, hogy melyik aminósav lép be, milyen sorrendbe a fehérje molekulába, és ugye, ha végig gondoljuk azt, és én látom most önöket, és látom a struktúrfehérjéiket, ugye, mert a bőrüket, a hajukat, a szemüket, de mintha élnének is. Tehát az enzimfehérjék is működnek, és hát remélem, hogy egészségesek. Tehát, hogy az immunfehérjék megvédték önöket a külső fertőző és egyéb ártalmaktól, akkor értjük, hogy tulajdonképpen hogy jutunk el a génekben foglalt tervrajztól, a fehérjéken keresztül önmagunkhoz, hogy éljünk. Mert igaz, hogy a fehérje tud szénhidráttal, meg zsírral, meg egyébben is párosodni, kombinálódni, de azért alapvetően a fehérje az, a fehérjék szerkezete és működése, amely meghatározza az életünket. Most ugye a genetikában akkor van gond, hogyha ez a genetikai tervrajz vagy már a születéskor elromlik, ugye ez a genetikai hiba, amivel jöhetünk a világra, vagy az életünk folyamán elrontjuk, vagy hát a környezeti hatások miatt elromlik. Na most ugye én nem akartam már ezt a 4 betűt kombinálni, hanem csak ezt a kis bugyuta jelmondatot fogalmaztam meg, hogy érzékeljék ezt a 3 betűt, hogy hol van DNS, ott van gén. Ez a mondat. Na most, ha megnézzük az első szót, ugye elképzelhető, hogy a H betűt eltrafálja valami, és már G lesz belőle. Hát a gól az már egészen más, mint a hol. Tehát ez a mutáció. Vagy lehet olyan is, hogy egyszerűen kilőnek egy betűt. Ugye mi ezt nevezzük delíciónak. De lehet, hogy befurakszik egy plusz betű. Ez a duplikáció. Aztán 15 éve ismertük meg, hogy van egy olyan génhiba, amire sose gondoltunk, hogy a DNS elkezd dadogni. Hogy hol. És ezek azok a genetikai hibák, amelyek kóros fehérjéhez vezetnek, és a kóros fehérjék okozhatják a betegségeinket. Most ezen nagyon leegyszerűsítve a kórokokat szeretném osztályozni, hiszen mi genetikusok, mindig szoktuk cikizni a klinikai orvosokat, akik megelégszenek a tünetekkel, és csak a tünetekhez kezelik, mi meg azt gondoljuk, hogy az igazi tudás az az okok ismerete, és csak akkor tudunk igazából segíteni például a pacienseken, hogyha ismerjük a betegségek okait. Most érdemes ugye két nagy csoportot elkülöníteni, a genetikait, erről fogok főleg beszélni, és itt ez nagyon fontos a mi témánk szempontjából, hogy megértsük, hogy mi azért az evolúciós csúcs teljesítménye, ugyan hordjuk magunkkal azokat az ősi jellegeket, amelyek megvannak a gerincesekben, megvannak az emlősökben, de mi emberek lettünk. Mi már egy társadalmi lény vagyunk, felülemelkedve bizonyos fokig a biológiai létünkön, és ezért bennünk emberi jellegek vannak, amelyek alapvetően különböznek az állatokban meglévő úgynevezett ősi jellegektől. De hát természetesen azért a külső tényezőket sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Hát itt most csak két csoportot különítenék el. Ugye az első, amikor kívülről ér minket valami baj, hát például előtt az autó, hát ez nagyon külső ártalom, és ugye itt mondhatnánk, hogy itt semmi genetika, de érdekes azért az orvos-szociológiai vizsgálatok azt mutatták, hogy még a balesetekben is van genetika, mert nem véletlen, hogy kitüt el az autó. Aki rendszeresen átmegy a piros lámpán, a sokkal inkább elüti. Vagy sokkal inkább ütel egy olyan kocsi, ahol mondjuk lakott területen 100 kilométerrel hajt a sofőr. És az, hogy ez ilyen ember, az azért már személyiség kérdés, és a személyiség kérdésben azért van genetika is. De itt van ugye az önártás, ami megint csak az ember sajátja, és ugye hallottuk Tündét, ugye édesanyja, aki még ráadásul orvos is, és ennek ellenére cigarettázott, pedig ugye ma tudjuk azt, hogy a dohányzás az emberi egészség talán első számú közellensége, mert aki 10 éves korban elkezd cigarettázni, az 9 évvel él rövidebb ideig. Magyarországon 30 ezer ember hal meg évente cigarettázás következtében. Ugye itt elsősorban a légzőszervi betegségek, kialakul egy idült hőrkurut, azért köpködnek meg rákognak a dohányosok reggelente legalábbis, de aztán lesz belőle még tüdőrák is. Ugye a nikotin érszükületet okoz, az érszükület miatt 250%-kal gyakoribb az infarktus a dohányosokban, 700%-kal gyakrabban vágják le a lábukat érszükület miatt. De hát engem főleg az izgat, ugye, hogy nagyon csökkenti a nemi és a nemzőképességet, hiszen ugye a hímveszőben a barlangos testek erek, és hát szépen ki lehet mutatni, hogy már 1-3-10 éves cigarettázás után, elnézést, de hogy megy ramatja az a hímvesző. És ezért van az a régi vicc, ugye nem tudom, ismerik el, hogy amikor megkérdezik az óvodást, meg az 50 éves cigarettást, hogy mit gondol a hímveszőjéről, és akkor az óvodás mondja, hogy az arra kell, hogy pisíljünk vele. És akkor az 50 éves dohányos pedig szomorúan bevallja, hogy ő már tudja, hogy csak arra jó. Meddőséget is tud okozni, mert az ondósejt farkas csillószőr, és ahogy a légzőhámban a dohányzás bénítja a légzőhámot, a csillószőrt, ezért védtelen a tüdő, ugyanúgy az ondósejtek is tulajdonképpen szinte bénulnak. És hát ami nekem, mint családtervezéssel foglalkozó orvosnak a legnagyobb szomorúságom, hogy nagyon árt a magzatnak. Sokáig azt hittük, hogy fejlődési rendellenséget nem tud okozni, de kiderült azért, hogy az erős dohányos terhesség alatt olyan érszükületet tud okozni a magzatban, hogy például gyakoribb a végtaghiány, vagy gyakoribb az ajakhasadék, vagy gyakoribb a nyitott has, vagy van egy borzasztó halál, a bölcső halál, leteszik a kisbabát este aludni, és reggel észreveszik, hogy már meghalt, mert ilyenkor a légzőközpont küszöbe más, és tulajdonképpen elfelejt lélegezni, és meghal. Na most cigarettázó terhesség gyerekeiben 3-szor gyakoribb, és hát ugye a leggyakoribb, amit látunk, ahogy a történetben is elhangzott, ugye nem elsősorban a koraszületés a gyakoribb, hanem hogy kisebb súllyal jönnek a világra. Mert a érszükület miatt igazából nem kapja meg azt a vért, amely a fejlődéséhez kell, és hát azt is tudni kell, hogy egy terhesség alatt cigarettázó édesanyja gyerekében 5-szer gyakoribb lesz a rák. Mert őt már a méhen belüli életben éri a dohányfüstben lévő rákokozó. És hát megint egy szomorú dolog, hogy valószínűleg emiatt, hogy érszükület, nem kap kellő táplálékot és levegőt, jelképesen mondom a magzat, hogy egy kicsit az értelmi fejlődésében is visszamarad. Ha gyerekeknek szoktam tartani előadást, akkor az nagyon tetszik nekik, amikor azt tanácsolom, hogy ha nagyon rossz a bizonyítványotok, és féltek, hogy mi lesz otthon, azért gondoljátok végig, hogy a mama cigarettázott a terhesség alatt, vagy nem. Mert ha cigarettázott, akkor mondjátok, hogy mama, hát te csináltad. Úgyhogy ebben csak akarom érzékeltetni, hogy a sorsunk persze sok mindentől függ, például nagyon-nagyon a szüleinktől. És akkor most mennénk tovább, most visszatérve a genetikához, hogy egy kicsit érzékeljék, hogy mit is jelent ez a differenciálódás, hogy ősi és emberi. Hát például egy ilyen ősi jelleg a vércsoport. Ugye a vércsoport, ez az élő világban minden fajnál lényegében megadatott, akinek vére van, és ez egy 100%-osan genetikailag meghatározott. Tehát ha valaki avval vagy null vércsoporttal jön a világra, hát az orvostudomány a feje tetejére állhat, ő az élete végéig nullás vagy a vércsoportú lesz. Hát itt a sorsnak csak annyiban van jelentősége, hogy a fogantatáskor ez eldőlt. De akkor nézzük rögtön az emberre legjellemzőbb képességünket, az értelmünket. Hát homo sapiens vagyunk, gondolkodó emberi faj. Most például kiderült, hogy az értelmi adottságokért körülbelül 1000 gén felelős. 25 000 génpárunk van, 10 000 eleve a központi idegrendszerünkkel foglalkozik, és ezen belül 1000, amely az értelmi adottságainkat meghatározza. Mert az emberi agyban 3 agy van. Ott van az ősi agy, az archeokortex, amely még a gerincesekben is megvan, erre rátelepedett a paleokortex, a közti agy, mondhatnám úgy, amely az emlősök sajátja, és nekünk lett egy neokortexünk, nekünk kinőtt a homloklebenyünk. Tessék meggondolni, minden állatnak ferde a homloka. Nézzenek egymásra, milyen szép egyenes homlokuk van. Mert ott van mögötte a homloklebeny. És tulajdonképpen a homloklebenyben van a legtöbb emberi tulajdonságot meghatározó gén, a szerelemtől egészen a depresszióig. Jön egy következő dolog, hogy például nekem, amikor a költőkkel, meg a zenészekkel foglalkoztam, a géniuszokkal, óriási meglepetés volt az, hogy ez mennyire erősen, most a géniusz, a muzikális géniusz, a költő géniusz, mennyire erősen genetikailag meghatározott. És ezt nekem nehéz volt megérteni. Mert minden központi, ide emberi központi idegrendszeri tulajdonság nagyon sok génhez kötött. Akkor hogy lehet az, hogy mondjuk egy Bachnak, vagy egy Mozartnak, vagy egy Bartoknak a zenei zsenialitását valószínűleg 2 kromoszóma hely génjei döntik el. Ezért is van, hogy olyan nagyon korán jelentkezik, nem véletlen, hogy a csoda gyerekek nagy része muzsikus, és akkor egyszer csak az ember rájön arra, hát hogy a muzikalitás, az éneklés, az nem egy emberi tulajdonság. Hát az egy általános biológiai jelenség. Most ne csak a madarokra gondoljanak, hogy énekel, de hát a kutya is vonit, meg a marha is bőg. Ez az ő fajukban nyilvánvaló valami muzikalitásnak felel meg. Tehát nyilvánvaló, ez egy nagyon ősi tulajdonság, és ez az ősi tulajdonság biztos, hogy már az emberré válás előtt ott volt a génrendszerünkben az előembernek, és akkor ez magyarázhatja, hogy mondjuk szemben a beszéddel, ami valószínűleg 12 kromoszómahely génjeihez kötött, amely már egy emberi tulajdonság, hiszen a beszéd ugye az emberré válás során után alakul ki, hogy akkor megértsük ezt a különbséget. És mondtam a költőket, mert azt se értettem. Az is egy nagyon erősen, most megint csak a géniusság, mert ne értsék félre, énekelni mindenki tud, verset faragni mindenki tud, de József Attila szinten azért kevesen. Tehát, hogy az miért tűnik az is erősen genetikailag meghatározottnak? Azért, mert 1807-ben már Csokonai megírta, hogy a költészet az a dalból jön. Az nem a szövegből jön, hanem a dalból. Balassi verse, Balassi Lese írta a verseit, azt a tábortűznél énekelték. És még Csokona is, ugye a csikorbőrös kulacsnál azt mondja, hogy dal. Tehát ezt csak később hisztük az, hogy ez igazából a beszédből ered. És a betegségeknél is nagyon, hál' Isten, viszonylag kicsi a száma azoknak a betegségeknek, amelyeket egy gén pár határoz meg. Az emberi élet legnagyobb átkai, a agyvérzés, az infarktus, a rákok, a depresszió, a cukorbetegség, ez mind nagyon sok génhez kötött, és sok gén hajlama talaján a külső tényezőkkel együtthatásban jön létre. Itt majd egy példát azért szeretnék bemutatni, hogy van a koleszterin, családi koleszterin túltengés, amely érdekes módon mégiscsak egy génhez kötött. Már ezt is értjük, hogy miért. És akkor itt van a magas vérnyomás, amely nagyon sok génhez kötött. Ez egy igazi emberi tulajdonság, mert nagyon összefügg a stresszdús életünkkel. És akkor, ha most megnézzük a részesedését ennek a két kategóriának, akkor az ember esetében a tulajdonságok és a betegségek körülbelül 10%-a az, amely ősi, amely egyértelműen genetikailag meghatározott. Génhibák, kromoszomaberációk. Ritkák, súlyosak, a sorsnak csak annyiban van szerepük, hogy megkapjuk-e vagy nem, nagyon nehéz befolyásolni. Bár mondjuk zárójelbe tegyem hozzá, hogy azért ez se igaz, mert amikor én fiatal orvos voltam, akkor a dankórosokat még mongol idiótának mondták. Az idióti azt jelenti, hogy az IQ-ja 25 alatt volt. Ma pedig én találkozom olyan dankóros gyerekekkel, 3 hete, 8 éves volt, és nekem felolvasta a Magyar Hírlapból a vezércikket. És azt mondta, hogy érti. Ugye nem annyira. Tehát azt akarom mondani, hogy még írni, olvasni is meg tud tanulni már egy dankóros, ami mutatja, hogy hát ott is a rettentő függ attól, hogy fölismerjük-e, hogy milyen mechanizmusok érvényesülnek, hogy kell őket nevelni. De azért az emberi fajra az jellemző, hogy a tulajdonság a 90%-a emberi. Ami ősi, azt a kromoszóma egy helyén lévő gének határozzák meg, és amely emberi, azt mindig sok gén határozza meg. És ebből adódik, hogy ami ősi, ott a befolyásolhatóság azért elég korlátozott, elenyésző. Nagyon ügyesnek kell lennünk, hogy megtaláljuk a módját, hogy hogy lehet kivédeni. De ugyanakkor az emberi jellegeknél pedig a befolyásolhatóság, például a szabad akarat révén, ahogy a végén szeretnék eljutni, reális esély. És innen jön a humán genetika, az emberi öröklődés alapképlete, hogy az emberi jellegek esetében meg kell azt értenünk, hogy a P, tehát a patológiás állapot, a betegség, az mindig két tényező eredője, az egyik a G, ez a genetikai adottság, a hajlam, és a másik az a környezeti tényező, ugye angolból jön environment, amely tulajdonképpen ezt a genetikai hajlamot tudja provokálni, tehát rontani, de esetleg ki is tudja védeni. Egészen mostanáig, amíg nem volt genetika, nem forradalmasította a genetika az orvostudományt, addig igazából mindig csak az elvel tudtunk foglalkozni. Hogy milyen fertőzések értek minket, milyen vegyhatások, milyen sugárzások, és tudtuk, hogy az emberek borzasztó különbözően reagálnak, de nem sokat tudtunk ezzel a reakciómóddal mit kezdeni. Nem tudom, mennyire ismerik az angol száz szakirodalomban, van a Churchill jelenség, nem csak azért, mert hát nagyon okos politikus volt, meg sokat ártott Magyarországnak, hanem mondjuk azért is, mert nagyon kövér volt, mindig itt volt a szivar a szájában, a titkára megírta természetesen halála után az emlékiratait, kiderült, hogy a viszkit is nagyon szerette, kicsit túl sokszor is, és nagyon is rendtetően szeretett zabálni. Már mondtam, hogy kövér volt, és 91 évig élt. Hát nem illik ilyen életmód mellett 91 évig élni. Egy magyar ember erre úgy elpatkol 60 éves korára, mint a pinty. Csak hát olyan mázlia volt, hogy nem csak eszett, hanem még gét, egy jó gét is örökölt a szüleitől. És ugyanis mindenki ismer ellenpéldát is, hogy hány olyan szerencsétlen ember volt. Fiatal koromban Máté Péter az énekes kedvencem volt. Az meg 35 éves korában halt meg infarktusba. Hát azt meg megint nem illik. 35 éves korában valaki ne halljon meg infarktusba. Csak ő meg olyan pehes volt, hogy ő meg olyan gét hozott magával. Ugyanakkor ez a képlet azért érvényes a legnagyobb természeti kincsünkre, az emberi talentumra is. Mert a talentumnál is, ugye akkor már a P-t mondhatnám, hogy szellemi produkció, az mindig a G-re, a genetikai adottságokra és az edukációra, és ezek interakciójára vezethető vissza. Tehát mindig ebből kell kiindulnunk, hogy szemben a bugyuta genetikusokkal, akik azt hiszik, hogy mindent a gének döntenek el, és szemben a bugyuta szociológusokkal, akik azt hiszik, hogy mindent a környezeti hatások, hogy igenis az ember esetében ezek mindig interakcióban dolgoznak. És miután fölismertük azt, hogy az E-ről sokat tudunk, de a G-ről keveset, ezért határozták el 1988-ban az Egyesült Államokban, vagy csatlakozott hozzá az Egyesült Királyság, hogy hozzá kéne fogni a nagy mű befejezéséhez. Ez a nagy mű az lenne, hogy értsük meg a DNS teljes szerkezetét. Ez egy irdatlan nagy munka volt. Ebben a 2 méter hosszú DNS-ben 3,2 milliárd betű van. A feladat az volt, hogy ezt a 3,2 milliárd betűt le kell olvasni. Azért képzeljék el, hogy mondjuk egy 500 oldalas könyv, az jó vaskos. Ez 700 darab könyv. Hozzáfogtak 90-ben, azt ígérték, hogy 2005. decemberre meglesznek. Tudomány fantasztikuma, hogy már 2001. februárjában bejelentették. Mit gondolnak kik? Természetesen Bill Clinton és Tony Blair, hogy a DNS 97,1%-97%-át már ismerik. Hát ugye ők csinálták, nekik kellett bejelenteni. Aztán a tudósok bejelentették 2003. áprilisában, hogy készen van a nagymű. 99,9%-ban megfejtették a DNS-ben lévő genetikai kódot, azt a genetikai tervrajzot, amit a fogantatásunktól kezdve hordunk magunkba. Nagy meglepetések értek minket. Kiderült, hogy egy adott sejtben a DNS-nek csak 3%-a működik. Ez azért rossz arány. Azért az, hogy 100 diák közül mondjuk 3 tanulja meg, amit kell, és 97 nem, az azért nagy baj lenne. De aztán megértettük, hogy egyrészt arról van szó, hogy amikor létrejön a fogantatás, ugye az első 14 napban csak vándorol, beágyazódik, és osztódik az a magzatkezdemény, és a DNS-ben még semmi aktiválás nincs. És a 15. nap az életünknek az a fantasztikus napja, amikor egyszer csak a sejtek egy részében a DNS-nek az a része kezd aktiválódni, amely mondjuk gondolkodik, és belőle lesz a nagy sejt, aztán a sejtek egy másik részében az a DNS kezd aktiválódni, amely mondjuk csontot termel, és akkor meg lesz a csontvázunk, aztán egy következő részben, amely izmot, aztán lesz egy olyan, ami mondjuk ondosejtet termel, vagyis kialakul egy ilyen zseniális munkamegosztás a szervezetünkben. Mert azért micsoda borzasztó lenne, hogyha az agysejtek is termelnének ondósejtet, és azért szerintem minden tapasztaltabb nő tudja, hogy mondjuk az ondósejtek nem gondolkodnak. Tehát a lényeg ugye az, hogy ez a zseniális munkamegosztás magyarázza, mert hát 200 fajta sejtünk van, hogy miért van az, hogy egy adott sejtben a DNS-nek csak egy ilyen kis hányada működik. Ez egy másik nagy meglepetés volt, hogy kiderült, hogy hordjuk magunkkal az evolúció hordalékát. Képzeljék el, az emberi DNS-ben van hal DNS, van patkány DNS, van szamár DNS, van majom DNS. A tudósok azt mondják, hogy ez bennünk nem működik. Az elmúlt egy hónap kiderült, hogy korábban azt hittük, hogy 100 000 génünk van, csak 25 000, ez nekünk nagyon jó, kevesebbet kell dolgozni. Kiderült, hogy körülbelül minden ezredik betű romlik el bennünk, de mivel 3,7 milliárd van, ez minden emberben más. És ebből következik az a fontos dolog, hogy DNS minta alapján minden egyes ember azonosítható. Nem született még a világ történelemben, egy betű ikreket hagyjuk ki, két genetikailag azonos ember. Erre olyan nagyon büszkék vagyunk, hogy tudomány miket tud produkálni. Aztán az ember elolvassa Kosztolányi versét, már nagyon régen megmondta, hogy minden ember egyedüli példány. Tehát az igazi művészek, azok talán előbb értik meg a lényeget, mint a tudósok. Most azon dolgoznak, hogy minden gént azonosítani kell, minden gén által fehérjét meg kell határozni, és a gyakorlatba kell alkalmazni. És ez egy teljesen új orvostudományt fog hozni, nálunk lassabban, mondjuk Amerikában gyorsabban. Ugyanis tessék meggondolni, idáig az egészségvédelmi stratégiánk ugye az volt, hogy próbáljunk minden embert minden rossztól megvédeni. Ne ígyatok már annyit, ne cigarettázatok, ne zabáljatok annyit, mozogjatok többet, ne idegesítsétek szegény férjeteket, stb. Hát ez nem nagyon jött be nálunk. Mert azért sajnos a halálozási mutatóink Európában a legrosszabbak közé tartoznak. Ugye aztán jöttek a szűrések, hogy próbáljuk a betegségeket minél korábbi fázisban fölismerni, hiszen aki időt nyer, életet nyer, és mentünk előre, mert azért az elmúlt 50 évben egyre tovább élnek az emberek, de azért az igazi forradalmi változás most fog jönni, amikor már ismerjük az emberi DNS-t, ismerjük az emberi géneket, és tulajdonképpen csak pénzkérdés, hogy bárki megismerje azt, hogy milyen a genetikai sorsa. Tehát én ma egy újszülöttről, egy újszülött kisrányról, ha hordozza a BRCA1 gén, meg tudom mondani, hogy 40 és 45 éves kora között 85%-os valószínűséggel emlőrákja lesz. Vagy hogyha hordozza az Alzheimernek, négy fajta génje van, akkor sajnos előre tudom vetíteni, hogy hát neki majd lesz nagy valószínűsége Alzheimerre, vagy, és hát ezt akarom majd konkrétabban bemutatni, hogyha mondjuk ott van az LDL receptor génjének az elromlott változata, akkor sajnos tudom, hogy nagy valószínűséggel 45 éves koráig infarktus fog kapni, és 90%-os valószínűséggel régebben meg is hal infarktusban. Tehát ott volt Attila édesapja, egy középkori ember, és váratlanul és hirtelenül meghalt. Ennek a hátterében leggyakrabban az úgynevezett családi koleszterin túltengés áll, és mielőtt erre rátérnék, és jönne a filozófiai kérdés, amely most a genetika forradalmának a tetőzésekor mindig felmerül, hogy mostan akarjuk mi ismerni a genetikai sorsunkat, vagy nem. Mert ugye amikor én elmondom embereknek, hogy én bárkiről is azonnal meg tudom mondani, hogy lesz-e emlőrákja, infarktus, Alzheimerje, nem boldogok tőle. Az első pillanatban lehet látni az arcukon a megrettenést. Hát annyi bajom van, most még ezt a frászt is hozzák rám, hogy már kell, tudnom kelljen, hogy mibe fogok meghalni. Na most ezzel szemben, ezzel a frásszal, vagy strucspolitikával, ugye én nem akarom tudni a jövőmet, azért ott volt Szokratész. Ugye, aki már sok ezer évvel ezelőtt azt mondta, hogy az ember legfontosabb cselekedete, törekvése az kell, hogy legyen, hogy ember ismerd meg önmagad. Mert ha ismered önmagadat, akkor talán nem elszenvedője leszel a sorsodnak, hanem aktív irányítója. Most ez egy más kérdés, hogy ugye mit tudtak akkor? Nem tudom, ki járt a Delfai Józsdánál, ugye ott szépen ki van írva ez a mondat. Én egyszer voltam, az idegenvezetőt próbáltam nagyon kifürkészni, hogy hogy javíthatjuk a genetikai tanácsadást, ugye, hogy ők miket mondtak. Hát kiderült, hogy nem voltak buta emberek, volt egy 30 perces lelki gyakorló. Tehát kikérdezték a múltat, a családot, meg mindent, tehát megismerték az embert, megnézték a csillagállást, megnézték, hogy milyen a tenyérrajzolatuk. Voltak bizarr dolgok is, amit ma már nem is értünk. Nem tudom, szabad-e itt ilyet elmondani, hogy kint a kertben volt egy ilyen homokozónak tűnő valami. Azt hittem, hogy amíg a szülők bemennek a múzeumba, a gyerekek ott játszanak. De nem, kiderült, hogy az is egy kultikus hely volt, mert mindenkinek oda kellett pisilni. És akkor megnézték, hogy a pisilés után a homokból milyen rajzolat jön ki. És megmondták a jövőjét. Hát mi szerencsések vagyunk, mert azért a DNS ennél jobb. Tehát tulajdonképpen ez az egyik irány, hogy ismerd meg magad. A másik ugye, hogy már jó Zrínyinket idézzem, aki azt mondta, hogy végül is minden a jó szerencse, semmi más. Tehát nem tudjuk befolyásolni, hanem a véletlenek, a külső tényezők összhangja. Én azt gondolom persze, hogy a kettő között van valahol az igazság, de azért a nagy kérdés tényleg az, amit most föl kell tenni, hogy akarjuk-e tudni a sorsunkat, vagy nem akarjuk. Tehát ma nem a, persze a lenni, meg nem lenni, az is nagy kérdés, de a tudni, vagy nem tudni, az most a genetikában egy nagyon aktuális kérdés. És akkor itt jön most az a hirtelen halál, amely Attila édesapjánál előfordult. Ugye tudjuk azt, hogy a koleszterin, ugye az egyik vérzsír, a másik a trigliszerid, az két összetevőre vezethető vissza. Van az ártó koleszterin, ami lerakódik az érfalba, érelmeszesedést, infarktust okoz. A másik van a védő koleszterin, amely kitakarítja az érben lévő elmeszesedett részeket. És jön a következő ábra. 1986-ban azért adták a Nobel-díjat, mert egy amerikai szerzőpáros, Brown és Goldstein rájött arra, hogy az a családi koleszterin túltengésért felelős gén, a 19-es kromoszómában van, ez határozza meg, hogy a sejtek felületén lévő kis szívóka, mert amikor fogyasztjuk a vörös hús meg az állati zsírokat, akkor bekerülnek a vérbe, és a vérből ez a szívóka kiszívja, és elteszi a sejtnek a spejzába, a konyhába. Hát nem az a spejzba teszi el, az ínségesebb időkre. És sokáig megint ezt nem értettük, hogy ez a koleszterin, a családi koleszterin túltengés, amely azért infarktust okoz, az infarktus 5%-át, de ez a korai, hirtelen halálos infarktus az ez, hogy ez hogy lehet, hogy egy ilyen ősi jelleg? Aztán ezt is megértettük. Ugye kb. 10 000 évvel ezelőtt volt, amikor ott Mezopotámiában felfedezték a földművelés meg az állattenyésztést. Addig az őseink azok vadásztak, halásztak, gyűjtögettek, meg éhen haltak. Mert télen meg tavasszal nem volt mit enni. 22 éves volt az átlagos ember élettartam. És nyilvánvaló kellett valami kitalálni, hogy ha van nyáron és van ősszel ennivaló, hogy lehet ezt valahogy télre meg a jövő tavaszra átmenteni? Hát ebben a medve a Nobel-díjas. Ő átalussza. Lehibernálja magát és kész. Az ember csak ezt tudta kitalálni. Hogy el tudja tenni a nyáron és ősszel elfogyasztott zsírokat a sejtnek a spejzába, hogy amikor jön majd az ínséges éhség, hogy akkor ezt föl lehessen használni. Nyilvánvaló sok ezer év kellett ahhoz, hogy ezt megtanulja az emberi faj, ezt a védekezést az éhínséggel szembe, és a nagy baj most az, hogy erre a jóléti társadalomnak a nagy zabálásaira még nem volt időnk fölkészülni. Az éhínséggel szemben már tudunk védekezni. Japánban és Németországban kimutatták, hogy a háború után az a generáció, aki nagyot éhezett, az 3-5 évvel tovább él. Tehát rá kéne beszélni az embereket, hogy egy kicsit éhezzenek. Tehát tulajdonképpen azonosították ezt a gént, és kiderült, hogy minden 500. ember hordozza ezt a hibás gént. Ha ezen a helyen mindkét gén hibás az 1 millió, minden 1 milliómodik ember, istentelen ritka, hál' Isten, ők meghalnak 15 éves korukig infarktusba. Most aki egy hibás gént hordoz, annak a koleszterinje 7 fölött van, és általában 45 éves korukig meg szokták kapni 90%-os valószínűséggel az infarktust. Ez azért elég borzasztó. De a tudományban ez a gyönyörű. Abban a pillanatban, hogy megértettük ezt a mechanizmust, 3 év kellett ahhoz, hogy előállítsák azokat a gyógyszereket, a statin gyógyszereket, amivel ez ma teljesen kivéthető. Ez körülbelül akkora felfedezés, mint 1921-ben, amikor rájöttek, hogy a cukorbetegséget inzulinnal meg lehet gyógyítani. Nem tudom, tudják-e, addig a fiatalkori cukorbetegek 3 évig éltek a diagnózis után. Ma pedig az inzulinnak köszönhetően, hál' Isten, azért a cukorbetegeknek csak nem olyanok az életkilátásai, mint a többieknek. És ugyanez történt most az elmúlt 25 évben, hogy az egyik legnagyobb halálokot az infarktusnak, a legkorábban jelentkező hirtelen halálos formáját tulajdonképpen ki lehet védeni. A szomorú az, hogy a tudomány rohan előre, és a gyakorlat lemarad. Mert az egészségügyi világszervezet mondja, és például Indiában is el tudták már élni, hogy mivel a családi koleszterin túltengés gyakori, hiszen minden 500. emberben ott van ez a hibás gén, mindent meg kell tenni a megelőzésükre, mert föl kell először ismerni, és ez borzasztó könnyű. 3 dolgot kell tudni. Hogy a szüleimnek volt-e korai kezdetű infarktusa. Édesapámban 55 év alatt, édesanyámban 60. Ha volt, meg kell nézni a koleszterint. És ha a koleszterin 7,8 fölött van, és a trigliceridek normális, akkor családi koleszterin túltengésbe szenved az illető, hát meg se kell nézni a génjét. És hogyha ilyen, akkor kell szedni ezeket a statin gyógyszereket. És nem fog meghalni. Abban a pillanatban a sorsunkat tudatosan és felelősséggel meg tudjuk javítani. Az elkesegítő az, hogy ma Magyarországon a családi koleszterin túltengésbe szenvedők 80%-át nem ismerik föl, és 84%-uk nem kapja meg a hatékony gyógyszert. Ami azért elkesegítő. Persze ez nem csak magyar jelenség, az egészségügyi világszervezetnek van egy példabeszéde, ezt még hagyd mondjam el önöknek. Ők kiszámolták, hogy Európában évente 200 ezer ember hal meg családi koleszterin túltengés miatti korai infarktusban. Ők azt mondják, hogy amikor egy ilyen nagy kontinensek közötti repülőgép lezuhan, akkor átlagosan 345 ember hal meg. Hát ez biztos valami statisztika. Ugye amikor bemondja este a tévé, hogy már megint lezuhant egy ilyen jumbo jet, hát akkor megrendülünk, mert borzasztó emberi tragédia. De ez a WHO példabeszéd azt mondja, hogy mi lenne akkor, ha évente 600 ilyen nagy utasszállító repülőgép zuhanna le, tudjuk 600-szor 340 az 200 ezer, mert ennyien halnak meg korai kezdetű infarktusban, hogyha évente lezuhanna 600 ilyen gép, pedig tudnák, hogy a géppel ott van egy hibás csavar, amit csak ki kell cserélni. De nem cserélik ki, és évente 600 gép lezuhan, és 200 ezer ember meghal. Most tessék elképzelni, hogy ez kiderülne, akkor mekkora botrány lenne ebből. És itt van a családi koleszterin túltengés, tudjuk, hogy ott van egy rossz csavar, tudjuk, hogy kéne kicserélni. és nem történik szinte semmi, és meghal évente 200 ezer. Ebben miért nem buknak bele kormányok? És akkor már csak az utolsó jön, utolsó előtti, tehát hogy a genetikai hajlam úgy gondolom nem végzett, mert igazából ha megismerjük a genetikai tervrajzunkat, ha megismerjük a lehetőségeinket, akkor lehetőségünk van sorsunkat befolyásolni, természetesen fajunk biológiai lehetőségén belül. És hát a vége, ezt egy kicsit hosszabban akartam mondani, de most röviden mondom, Amerikában 2005 és 2010 között mindenkinek föl fogják ajánlani, hogy megnézheti a géntérképét, mindenkinek segíteni fognak egy egyénre szabott, genetikailag orientált egészségvédelembe, és azt hiszik, hogy 20 évvel fognak tovább élni az emberek, ami nagyon szép, meg elég ijesztő. Amerikában jelenleg 77 az átlagos élettartam, ez azt jelenti, hogy mindenki 97-ig fog élni. Az, hogy a nyugdíjrendszer összeomlik, az persze, de azért sok minden más is következik ebből. Nőni fognak a szociális különbségek, amely világprobléma lesz, mert ugye ezt Amerikában megcsinálják, Magyarországon valószínűleg csak az új gazdagok, Afrikában meg nagyon kevesen, de azért mégis azt gondolom, ugye ez gyönyörű dolog, mert azt gondolom, hogy az emberi válás még nem fejeződött be. Addig mi nem vagyunk emberek, amíg ki vagyunk téve a természet kénye kedvének, amíg igazából önártóan sorsunkat megrontva élünk. De majd, ha egyszer az unokáink ismerni fogják a genetikai lehetőségeiket, és méltóak lesznek a génjeikhez, és felelősséggel fogják egészségüket megvédeni, és tehetségüket kibontakoztatni, akkor ők már emberek lesznek. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen ezt az igazán kiváló és informatív előadást, és akkor most lenne a közönségnek egy kis lehetőség a kérdezésre. Arra kérek mindenkit, aki kérdezni szeretne, az próbálja meg valahogy előre jönni, mert a mikrofont nem nagyon tudjuk hátrébb vinni. Jó? Köszönöm.
Tisztelettel kérdezem a professzor úrat. Bugyuta genetikusok, vagy nem bugyuta genetikusok, ez nem az én tisztem eldönteni, de a genetikai úgynevezett forradalom, ami hangsúlyozottan a származás tekintetében, az eszet muslitából a majomból az egér, és az egér és az ember közös őse valamilyen patkány formájú lehetett. Ez volna az egyik kérdésem, és ennek az alkérdése, hogy a genetikai kódok, és majd itt a professzor úr megerősít, nagyobb számban ki vannak kapcsolva, és amennyiben igen, akkor a kérdésem az, hogy miért, és a visszakapcsolásban, ha úgy tetszik, jeleskedhetünk-e, transmutáció, paradigmaváltás, és a többi, és a többi. Köszönöm szépen.
Az első kérdésével kapcsolatban zavarba vagyok, mert én nem tudok ilyen evolúcióról. Én mondjuk azt tudom, mert azért mi az egyetemen ugye azért darwinisták lettünk, és azt is tudjuk, hogy ez nem összeegyeztethetetlen például az Ószövetségi Bibliával. Mert nyilvánvaló, hogy amikor az Ószövetségi Bibliát írták, hát azért nem tudtak a DNS-ről, meg sok mindenről nem tudtak, és az, hogy ott 7 napban fogalmazzák meg a világ teremtését és az ember teremtését, ez tulajdonképpen ma a természettudomány nyelvén nagyon könnyen értelmezhető. Igen, lépésről lépésre fejlődtek a fajok, eljutottunk az emberhez, és akkor lett ember az ember, olyan szép Michelangelónak az a gyönyörű rajza, amikor az Atya Úristen bele lehelte a lelket. Ugye attól kezdve van tudata, attól kezdve van lelke, attól kezdve ember. Na most ez a 7. napon jelképesen történt, de hát nyugodtan a természettudományi korszakokat is föl tudjuk így osztani. Tehát én ezt a szokásos harcot, hogy most darwinizmus, evolúció, vagy pedig csak Biblia, ezt én megint egy kicsit bugyuta dolognak tartom, mert a kettő nem üti egymást. Most akkor nem tetszett rám azért nagyon figyelni, hiszen elmondtam, hogy a DNS-en belül csak 3% működik. Tehát 97% nem. Hogy most ezeket jó-e aktiválni, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Mert ugye jó az, hogyha az agysejt is termel ondó sejtet? Nem vagyok biztos. Ugyanakkor nagyon érdekes dolgok vannak, nem akarom húzni a szót, de például azért kiderült, hogy a lappangó, nem aktív DNS-nek a minősége bizonyos fokig meghatároz dolgokat. Számunkra az a döbbenet, hogy pont a magas vérnyomásért felelős génnek a kiiktatott részeit vizsgálták, és például kiderült, hogyha kétfajta futó zsenit néznek meg, a 100 méteres olimpiai bajnokokat és a maratoniakat, akkor tulajdonképpen ők például eltérnek DNS állományukban e tekintetben. Úgyhogy már olvastam olyan gyönyörű cikket, hogy végül is majd a születéskor meg kell nézni a DNS-t, és akkor megmondjuk, hogy kiből lesz 100 méteres olimpiai bajnok, és kiből lesz maratoni. Kicsit merész, de talán nem is elég okos. Tehát 100 szónak is egy a vége, nem tudom, hogy helyese beleavatkoznunk. Én meg kell őszintén mondanom, én nagyon örültem, hogy a génsebészet, génterápia, az tulajdonképpen befutcsolt. Ugye óriási reményeket fűztünk hozzá, hogy már kicseréljük a rossz gént jó génre. Kiderült, hogy nem tudjuk. Az emberi kromoszómán belül a génállomány annyira bonyolult, hogy hál' Isten nem férünk hozzá. Szóval én mondom, hogy hál' Isten, mert összesen két betegség volt, két immunbetegség ritka, ahol hozzá tudtak nyúlni, kivették, szövettenyészetet csináltak, szövettenyészetbe kicserélték a géneket, 12 paciensről tudok, akik átmenetileg meggyógyultak, de 10 éven belül közülük 4-nek leukémiája lett. Ami szépen jelzi, hogy már ne nagyon nyúljunk be azért egy olyan ismeretlen birodalomba, ahol nem nagyon tudjuk kiszámolni a következményeket. Az én eszményem a koleszterin. Értsük meg, hogy ez a hibás gén hogyan ront el egy fehérjét, javítsuk ki. És akkor nem lesz beteg. Nem szóltunk bele a génekbe, de kijavítjuk a géneket. Az én orvosi eszmém az, hogy ez a jövő.
Még egy kérdés.
Ott kívánok. Nekem a kérdésem a, hogy van-e valamilyen természettudományos magyarázat arra, hogy a törzsfejlődés során hogyan alakulhatnak ki olyan emberi tulajdonságok, mint például a bátorság, a hősieség vagy az áldozatkészség. Arra gondolok, hogy állatoknál nem a véletlen műve az, hogy ez nem alakult ki, ugye nem a véletlen műve az, hogy nincsenek mondjuk hősies szarvasok, mert hogyha ez kialakult volna, akkor az első ilyen hősies szarvas, aki szembefordul a csordát üldöző farkasokkal, az azonnal elpusztult volna, és nem adhatott volna tovább ezeket a génjeit. Ugyanakkor az emberi létünkből adódva egyik legnagyobb nagyszerűség az az, hogy képesek vagyunk ilyen cselekedetekre, és képesek vagyunk szembe menni a természetnek ezekkel az elveivel, illetve törvényeivel. Nekem erre vonatkozom az egyik kérdésem, a másik ez pedig az lenne, hogy professzor úr olvasta biztosan a Halangörbe című művet, ami azt állítja, hogy az emberi értelem 70%-ban genetikailag meghatározott, mint a kétszerző ezt állítja.
Igen.
Hogy a tanár, vagy a professzor úrnak mi erről a véleménye?
Csak olyanok kérdeznek, amire nem lehet röviden válaszolni. Jó, köszönöm, már értem a kérdést. Tehát az elsőnek nagyon örülök, mert ez tulajdonképpen megoldódott. Volt egy a 20. századnak egy óriási biológusa, úgy hívták, hogy Hamilton. És ő tette föl ezt a kérdést. Ugye a darwinizmusból az következik, hogy a rátermettségünk, amit az élettartamon lehet mérni, az azon, szintén rosszul mondom, hogy a rátermettségünket az élettartamukon lehet mérni. Ebből következik, hogy mondjuk az a Dugonis Titus, aki amikor jön a török és be akar jönni a várba, akkor inkább föláldozza magát, és vele együtt lezuhan a halálba, hát ez az egy őrült. Most Darwin szemszögéből. Ahelyett, hogy iszkolna, menteni a génjeit, és akkor ott a marha föláldozza az életét. Értjük. Hamilton azt mondja, hogy tisztában kell azzal lennünk, hogy az egyénnél sokkal fontosabb a kis közösség, a család, és a családnál sokkal fontosabb a nemzet. Dugonis Titus azzal, hogy feláldozta az életét, és nem engedte be a törököt, és nem pusztították el azt az magyar közösséget, ezzel megmentette azoknak a génállományát. És ezáltal tulajdonképpen ők túléltek. Tehát, hogy a hősiesség, az önfeláldozás az emberi faj esetében egy ilyen nagyon szép, magasztos értelmet kap, hogy talán az én génjeimnél fontosabb a családom génállománya, hogy tovább mehessen, és mondjuk a magyarság génállománya, és így tovább. Vagy ugye ott van, aktuális volt az 56-os forradalom hőse, nagy miniszterelnök, hát Darwin is szempontjából ő is egy őrült volt. Csak alá kellett volna írni egy papírt, és nem akasztják föl. És nem írta alá. És ez miért nagyon fontos? Mert tulajdonképpen példát mutatott arra, hogy az ember esetében a morál esetleg még az életnél is fontosabb. Sajnos ez most nem látszik rajtunk.